Az óramutató a falon kicsiket rándulva közeledett a kezdés időpontjához. 10 perccel előtte Victoria azon kapta magát, hogy kétségbe esetten figyeli a mutatókat. Még jobban összehúzta magának a bátot, összekuporodott, mintha reménytelenül azon igyekezne, hogy eltűnjön, hogy ne is létezzen. Mert akkor nem számít, ha nem jön a fiú, nem történik semmi. Ettől még a világon semmi sem történik vele. Foglalt ez a hely? Hangzott ismét ugyanaz a kérdés, de ezúttal szemébe tükröző szívvel. Victoria felnézett, és gyorsan, túlságosan is gyorsan rákvágta. Igen, neked foglaltam. Köszönöm, mosolygott Pietro, és a szeme a nyitott kandallóban égő tűz kék lángjára emlékeztette Victoriát. Elvette táskáját a székről, és Pietro tartózkodóan és nyugodtan, de elégedett mosolyjal leült. Bíztam benne, hogy megtalállak, mondta egy pillanatig tartó hallgatás után. Mi volt múlt pénteken az előadás után? Egyszerűen eltűntél. Victoria kibújt a kabátjából. Hogy is érezhette az imént még, hogy itt hideg van? Te tűntél el, ellenkezett félszegen. Johnnal találkoztunk a lépcsőn. Aha, mormogta Pietro. A szája széle jókedvűen legörbült, de meglehetősen ünnepélyesen mondta. Ma este jobban fogok vigyázni, hogy el ne veszítselek. Ez csak amolyan féligéret volt, de erőt adott Victoriának. Rákényszerítette magát arra, hogy nagyon nyugodtan üljön, mint aki minden porcikájával figyel, de a tudásom megint csak a rövidebbet húzta, mert semmi másra nem tudott gondolni, csak arra a kapcsolatra, ami legalábbis úgy tűnt közötte, és e között az izgalmas fiatalember között van. Csak képzelte, vagy valóban volt? Valóban érdekelhetne egy ilyen idősebb és nyilvánvalóan okos embert, mint Pietro, egy annyira fiatal lány, mint ő? Amennyire csak tudott, igyekezett felnőttnek látszani, és szívesen viselt volna a szemüveget, amely láthatatlanná tenné a szemében csillogó, gyerekesen ártatlan reményt. Az előadás egy órán át tartott, de Victoria nem volt türelmetlen. Szinte örült, hogy van ideje összeszedni magát, és megpróbálhatta felmérni a helyzetet. Nem volt hozzászokva a férfiak hódolatához, és olyan tehetetlennek érezte magát, mint egy nyúl, akit kitesznek egy zöld pásit közepére. Az volt az érzése, hogy Pietro egyetlen gyors mozdulatára fedezékbe rohanna, bármennyire is szeretett volna okosnak és kedvesnek látszani. Szerencsére az akaratlan fékszegsége megóvta ilyesmitől. Az előadás végén elhagyták a színházat, de Victoria nem kezdett társalgást, s amint elérték a téglautat, ami az utcára vezetett, Pietro az oldalára került és átvette léptei ütemét. Mesélj magadról valamit, mondta könnyedén. Hol laksz, mit csinálsz, és hogy csinálod, hogy ilyen őszintén romlatlannak látszol. Abban a pillanatban Victoria nyelve megbénult. Nem óhajtotta megmondani, hogy még csak középiskolás, utolsó éves. Csak elriasztaná Pietrót. Túl fiatalnak tartaná, és akkor soha többé nem látná őt. Délen lakom, mondta végül, egy álmos kisvárosban, Larimore-nak hívják, de Bostonban iskolázom, aztán sietve hozzátette. Szombatonként egy könyvesboltban dolgozom, itt mindjárt a sarkon. Melyikben? Victoria megmondta. Melyik iskolába jársz? Victoria habozott, és elhúzódott egy kicsit. Nem szívesen mondom meg, suttogta, anélkül, hogy Pietróra nézett volna. Miért nem? És a kérdésben inkább valami enyhe kis megütközés volt, mint játékosság, amit Victoria azonnal megérzett. Azért, mondta őszintén és lágyan, mert félek, hogy túl fiatalnak fogsz találni. Pietro nevetett, mintha határozottan nagyon kedvesnek találta volna a választ. Nem vihogott, mint John, és nem hahotázott, mint Corky. Egyszerűen hátrahajtotta a fejét, és nevetett. A latinokra olyan jellemző önfeledtséggel, ami Victoriára is átragadt, és együtt nevettek. Hány éves vagy tulajdonképpen? 17, vallotta be Victoria, és abban a pillanatban már bánta, hogy nem 18-at mondott. Olaszországban, ahonnan a szüleim származnak, mondta komolyan Pietro, bár Victoria gyanakodott, hogy a szemében még mindig ott van a nevetés, egy 17 éves lány már hölgynek számít. Azután elhallgatott, mintha nem tudná, hogyan folytassa. Victoria segítségére sietett. Itt ez attól függ, mondta félszegen, az anyjára gondolva. A legtöbb lány legalább 20 éves koráig iskolába jár. De ezt te is tudod. Vagy Olaszországban születtél? Nem. Itt születtem Watertonba, mondta Pietro. Ezért nem érzik a kiejtéseden. Igen, de az anyám az olaszon kívül soha nem fog más nyelvet jól beszélni. És az édesapád? Ő meghalt. Az enyém is, mondta halkan Victoria, és ez mintha összefűzte volna őket. Pietro nem kíváncsiskodott, visszatért az eredeti témához. Még mindig nem mondtad meg, hogy melyik iskolába jársz. Victoria, akit elkábított ez a határozott érdeklődés, megadta magát. Az Adams Akadémián vagyok utolsó éves, mondta. És abban a pillanatban átvillant az agyán, hogy nincs olyan dolog a világon, amit ennek az embernek nem mondana meg, ha kérdezi. Nincs olyan drága titok, amit megtagadna tőle. Mégis a tudat alatt lappangó félénkség visszatartotta attól, hogy kitárja a szívét, a mód, ahogy elfogadta Pietro meghívását egy homályosan megvilágított kis kávéházba, ahol leültek egy asztalhoz, a legjobb déli neveltetése vallott. Senki nem sejthette azt az újongást, senki nem gyaníthatta, hogy mindentől el van ragadtatva, ami Pietro Caravaggio-val kapcsolatos. A megjelenése, a latin pesgése és a kora. Aki kávét és süteményt rendelt a pincértől, az már nem fiú volt, hanem igazi férfi. Amíg a kávéra vártak, Victoria, csordultig tele ámulattal, hogy itt van, elcsendesedett. Úgy érezte magát, mint a rút kiskacsa, aki hattyúvá változott. Olyan hattyú, aki nem számított rá, hogy hattyú lesz belőle, és nem tanulta meg a szerepét. Mégis itt volt a színpadon, és nincs ideje, hogy kipróbálja a szárnyait. Pietro éppen azt mondta. Tejszint? Nem, benissimo. Presszó kávéba csak cukrot szabad tenni. Miközben szinte transzban beszélt, Victoria, bár undorodott a csészéjében lévő sűrű, fekete sziruptól, szemrebenés nélkül megitta. Közben Pietro beszélni kezdett, igazán beszélni, mint akinek nagyon sok fontos mondani valója van. Miután Victoria nem volt kapos lány, elég ártatlan volt ahhoz, hogy ezt nagyon hízelgőnek találja. Előrehajolt és tágra nyílt szemmel figyelmesen hallgatott. Megtudta, hogy Pietro amellett, hogy utolsó éves, latint is korepetál, és az egyik híres professzor asszisztenseként, aki olasz irodalmat adott elő, az első évfolyamot olaszra tanítja. Ezt a munkát Pietro csak rutinból csinálta. Igazi szerelme az írás volt. Egy évfolyamtársával együtt buzgón tervezgettek egy lapot, és erről beszélt csak Pietro igazán lelkesen, ékes szólóan. Kis magazinnak nevezhetném, mondta, mert egészen kis tőkével kezdjük. De Adamnek, Adam Franknek, aki a lap társszerkesztője lesz, van egy ismerőse Lizsében, aki fele annyiért kinyomtatja az újságot, mint amennyit az államokban kérnek. Victoria figyelmesen és komolyan bólogatott, bár fogalma sem volt róla, hogy melyik európai országban helyezze Lizsét, és abban sem volt egészen biztos, hogy egészen pontosan mi ez a kis magazin. Hadd mondjam el neked az elgondolásunkat, folytatta lelkesen Pietro. Azt tervezzük, hogy csak is egészen kiváló munkákat adunk ki. Tudod, se Edemnek, se nekem nincsenek előítéleteink a stílust és a felfogást illetően. A művek, amelyeket kiadunk, lehetnek régiek vagy modernek. Olyan embereket keresünk, élőket vagy holtakat, akiket még nem fedeztek fel. Victoria ismét bólintott, és remélte, hogy értelmesebbnek látszik, mint amilyennek érzi magát. Istenem, milyen tehetséges lehet Pietro! Maga az ifjú intellektuál megtestesülése. Fejjel magaslik mindazok fölé, akikkel eddig találkozott. Úgy tervezzük, hogy a lap negyedévenként fog megjelenni. Az első számot tulajdonképpen már összeállítottuk, és nagyon jónak tartjuk. Ha érdekel, egyszer majd felolvasom.